A mai alkalommal az Együtt jó című sorozatnak a harmadik része következik. Ez a sorozat a gyülekezetről szól, a gyülekezeti életről, a gyülekezet közösségéről. Az a célja, hogy ahogyan ezeket az igéket tanulmányozzuk, úgy megismerjük jobban Istennek a gyülekezetről alkotott elképzeléseit, és a mi gondolkodásunk is formálódni tudjon. Hiszem, hogy Isten meg akarja erősíteni bennünk a gyülekezetbe vetett hitet. Meg akar tanítani bennünket arra, hogy hogyan élhetünk a közösségben igazán egymás áldására és örömére. Hogyan kerülhetjük el a közösségi élettel óhatatlanul együtt járó buktatókat és csapdákat, és végső soron hogyan erősödhet meg a közösség, és hogyan épülhet közöttünk. Emlékeztek, beszéltünk róla az elmúlt alkalmakkor, hogy Isten kezében a gyülekezet nem csupán egy eszköz, hogy általa azzá tegyen minket, akivé tenni akar, hanem Isten szívében a gyülekezet maga a cél, a végső cél. Azért, mert Isten a szeretet, és mivel Isten szeretet, ezért Isten már önmagában közösség, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, a Szent Háromság Isten közössége. És mivel Isten szeretet és Isten közösség, ezért öröktől fogva azt tervezte, hogy egy nagyobb közösséget fog létrehozni. És ezért alkotott meg bennünket a maga képére és hasonlóságára, hogy ennek az isteni közösségnek a részeseivé lehessünk. Azért, hogy mi is tapasztalhassuk azt az erős isteni szeretetet, amely Isten lényének a lényege. Éppen ezért a gyülekezet Isten végső célja. És arra hívott el bennünket, hogy mi is ennek a közösségnek a részei legyünk. Már itt ezen a földön úgy éljünk együtt, ahogyan ő elképzelte, és azután megtisztulva, felépülve vessük majd birtokba az eljövendő világot, országot, amit ő teremteni fog. Jézus Krisztus építeni szeretné a gyülekezetet. Ki az, aki ezzel egyetért? Az Úr Jézus építeni szeretné a gyülekezetet. Viszont van valaki, aki rombolni szeretné a gyülekezetet. Van-e tippetek, hogy ki lehet az? Krisztián? Tominak van tippje. Na, mit gondoltok? A sátán, így van. A sátán általában is mindennek az ellensége, ami Istenhez tartozik, és amit Isten jónak tart, és mivel Istennek a végső célja ez a szeretet közösség, az ő nagy családja, ezért a sátán ennek is az ellensége. Jézus építeni szeretné a gyülekezetet, a sátán pedig rombolni szeretné a gyülekezetet. Tudjátok-e, hogy az Úr Jézus, amikor építi a gyülekezetet, akkor legtöbbnyire milyen eszközöket használ a gyülekezet építésében? Embereket. Hívőket használ. Jézus sokféle módon ugyan, de alapvetően bennünket, hívőket használ arra, hogy építse a gyülekezetet. Szerintetek, a sátán mit használ arra, hogy rombolja a gyülekezetet? Ugyanazt. Jézus használni akar téged, hogy építsd a gyülekezetet, a sátán pedig használni akar rá, hogy rombold a gyülekezetet. Jézus sok csodálatos gyülekezetet épített már fel az elmúlt 2000 év során, ahol jelen volt Isten áldása, ahol továbbment az evangélium, ahol hívők megmenekültek, megtartattak és győztesen beléptek az örök üdvösségre. A sátán pedig már nagyon sok gyülekezetet lerombolt az elmúlt 2000 év során. Jézus is és a sátán is ugyanazt az eszközt használja, bennünket, embereket. Van egy érdekes ige a Római Levél 6. fejezetének a 11. versétől, ami a következőt írja. Ezért tehát ti is azt tartjátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ebből az első mondatból megállapíthatjuk, hogy kiknek szól ez a rész. Hívőknek, ugye? Olyan hívőknek, akik már megmenekültek, akik bemerítkeztek, akik az egyháznak a részei, akik azt tarthatják magukról, hogy mi bizony meghaltunk a bűnnek. És nézzétek a folytatást. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Nagyon érdekes, hogy Pál apostol a Szent Szellem által újjászületett hívő keresztényeknek kétféle alternatíváról beszél. Az egyik, hogy a tagjaid válhatnak az igazság fegyvereivé az Isten kezében, de ugyanúgy a tagjaid válhatnak a gonoszság fegyvereivé a sátán kezében. Ugye nem is gondoltuk volna. Hát én egy megtért ember vagyok. Egy újjászületett ember vagyok. Bennem él Krisztus. Meghaltam a bűnnek. Új teremtés vagyok. Isten gyermeke. Megkegyelmezett. Megigazult ember. Mennyei állampolgár. És sorolhatom az új identitásomnak minden fontos pillérét. De ezzel együtt előállhat az a helyzet, hogy a tagjaim nem Isten kezében lesznek eszközök az építésre, hanem a gonosz kezében lesznek fegyverek a rombolásra. A fegyverrel harcolni szoktak. Jézus is harcolni akar általad, de az ördög is szeretne harcolni általad. Ezért fontos a felelősség, ezért fontos a józanság, ezért fontos, hogy mi magunk tisztán lássunk, és eldöntsük, hogy mi az Isten kezében leszünk majd eszközök. Szeretnél Isten kezében eszköz lenni? Döntsd el ma, döntsd el most, hogy te az Isten népe között, itt a gyülekezetben, a mi gyülekezetünkben is Isten eszköze leszel az építésért. És józan leszel, résen leszel, és nem engeded, hogy a sátán bármilyen módon használjon téged a rombolásra. Ez fontos, hogy eldöntsük magunkban. Gondolkodtam azon, hogy amikor a sátán rombol egy gyülekezetet, vagy rombolt valaha is keresztény gyülekezeteket az elmúlt 2000 év során, akkor mely területeken, vagy milyen módon rombolta, hogyan rombolta a gyülekezetet? Csak nagyon röviden 4 dolgot hadd soroljak fel. Egyrészt rombolta és rombolja a rossz tanításokkal. Tévtanításoknak is nevezzük. Amikor egyes emberek, egyes tanítók, egyes gyülekezetek olyan dolgokat kezdenek hirdetni, hinni, képviselni, amelyek eltérnek az Isten igazságától. Ez mindig is így volt. Mi az, ami megvéd bennünket a rossz tanításokkal szemben? Az ige. Ha ragaszkodunk az igéhez. Egy második dolog, amivel a sátán rombolta és ma is rombolja a gyülekezetet, az a rossz erkölcsök. Amikor a gyülekezetbe járó hívők megalkusznak a bűnnel, és olyan dolgokban kezdenek, olyan dolgokat kezdenek csinálni, olyan módon kezdenek élni, amely ellentétes Isten szentségével. Ezért ragaszkodnunk kell a tisztasághoz, és az Istennek a szentségéhez. Van egy harmadik dolog is, amivel sátán rombolta vagy rombolja a gyülekezeteket, ezek pedig a rossz kapcsolatok. Mindig is így volt, és ma is így van. Amikor testvért testvér ellen fordít. Emlékeztek, hogy rögtön az elején már a második generációnál ezt a módszert használta. Káin és Ábel esetében. Azóta is ez a módszer beválik. Jézus feltámadása óta is beválik ez a módszer. Mivel tudunk védekezni ez ellen, a támadás ellen? Ha ragaszkodunk a szeretethez. És van egy negyedik dolog is, amivel a sátán rombolja a gyülekezetet, ezek pedig a rossz ambíciók. Amikor a gyülekezetben lévő emberek olyan célokat tűznek ki maguk elé, amik nem helyesek, vagy úgy gondolkodnak magukról, ami nem helyes. Ezért a rossz ambíciók ellen a védekezés azáltal lehetséges, ha ragaszkodunk az alázathoz. Tehát látjátok, hogy van 4 tipikus eszköze a sátánnak, és ez ellen a 4 tipikus eszköz ellen nekünk van 4 pajzsunk. Mi volt ez a 4? A rossz tanítások ellen úgy védekezhetünk, ha ragaszkodunk az igéhez. A rossz erkölcsök ellen úgy ragaszkodható, vagy úgy védekezhetünk, ha ragaszkodunk a tisztasághoz és a szentséghez. A rossz kapcsolatokkal szemben úgy védekezhetünk, ha ragaszkodunk a szeretethez, És a rossz ambíciókkal szemben úgy védekezhetünk, ha ragaszkodunk az alázathoz. Nagyon szeretném, hogyha te életedet, az én életemet, inkább így fordítva kellett mondanom, az én életemet, a te életedet, a mi közösségünk életét jellemezné az igéhez való ragaszkodás, a szentséghez való ragaszkodás, a szeretethez való ragaszkodás, és az alázathoz való ragaszkodás. Egyet tudtok érteni velem?
Igen.
Oda tudjuk szánni magunkat erre? El tudod dönteni a szívedben, hogy Uram, én te előtted, a testvéreim jelenlétében elkötelezem magamat, hogy ragaszkodom a te igédhez, ragaszkodom a szentséghez, ragaszkodom a szeretethez, és ragaszkodok az alázathoz. Amen. Én hiszem, hogyha ezzel felvértesszük magunkat, akkor a gyülekezetünk védett lesz, és nem mi fogjuk megvédeni magunkat, továbbra sem, hanem az Isten fog megvédeni bennünket. Amen. Mivel ebben a sorozatban a közösség áll fókuszban, ezért ma is kifejezetten a közösségről szeretnék beszélni, és ahogy láttátok, azt a címet adtam a prédikációnak, a tanításnak, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek a gyülekezetben. Látjátok, van egy like jel, meg van egy dislike jel. Szóval szeretném, hogyha ma bizonyos dolgokat lájkolnánk, és bizonyos dolgokat dislike-olnánk. És ezzel a saját értékrendünket is tisztán tartanánk, vagy letisztáznánk, vagy megerősítenénk a ragaszkodásunkat hozzá. Az újszövetségi görög nyelvben van egy szó, úgy hangzik, most elmondom görögül is, hogy allélón. Ez a szó azt jelenti, hogy egymásé, egymást, egymásnak. Tehát ez a kölcsönös névmás magyarul. Ez az allélón. És kíváncsi voltam, hogy az Új Szövetség mit tanít nekünk arról, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, hogyan viselkedjünk egymással, mit tegyünk egymással, és mit ne tegyünk egymással. Ezért kikerestem az Új Szövetségből az összes olyan Biblia verset, amelyben az allélón szó szerepel. Jó sok van. Hála Istennek számítógépes programok megkönnyítik a dolgunkat. És ezek közül is kiválogattam azokat, amelyek kifejezetten a tanítványi közösségen belüli kapcsolatokra vonatkoznak, vagy a gyülekezeten belüli kapcsolatokra vonatkoznak. 56 ilyen ige verset találtam. És elkezdtem ezeket olvasgatni, tanulmányozni, hogy vajon mit tanítanak nekünk arról, hogy mit tegyünk, és mit ne tegyünk a gyülekezetben egymással. Érdekel benneteket? Egy ígére maximum 5 percet szánunk. De csak az érdeketekben, hogy jól megértsetek mindet. Nem fogunk elmélyülni az összesben. Szóval egy rövid statisztika. Van 56 igevers, amelyben ez a szó szerepel. Ebből 30-ban úgy szerepel, hogy a különböző ragozással, toldalékkal ellátva van a magyarban. Tehát 30 darab egymást, 12 egymás, 2 egymásért, 3 egymáshoz, 5 egymásnak, 2 egymásra, 2 egymással. Igen. Szóval, hogy van? Nem tudjátok? Akár nem... Na jó. Szóval többféle verzióba fordul elő, és most megnézzük így, hogy akkor ezek mit mondanak. Ahogyan tanulmányoztam ezeket az igéket, és olvastam, rájöttem egy dologra, nem volt nehéz. A legelső dolog, és a legfontosabb dolog, amit ezek a biblia versek hangsúlyoznak az, mit gondoltok mi? Mit csináljunk egymással?
Szeressük.
Szeressük, ez nem igazság. Ti nem is tanulmányoztátok, és mégis tudjátok. Mire kellett ennyi időt ezzel eltöltenem? Így van, ahogy mondjátok. Ez egy nagyon, nagyon jól képzett gyülekezet, látom. Ismeritek az igét, jó a ráérzésetek, nem tudom. Minden esetre ez a helyes válasz. Hogy ezeknek az igéknek a arányaiban a legnagyobb része azt hangsúlyozza, hogy szeressük egymást. Az 56-ból 16 ige direktben kifejezetten csak erről szól, hogy legyünk szeretettel egymással, és ezen kívül is van 4 olyan ige, ami indirekte arról beszél, hogy valamit szeretettel csináljunk egymással. Na csak gyorsan felolvasok párat. János 13:34-35, ugye ez 2 igevers, az Úr Jézus mondta. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János 15:12. Az az én parancsolatom, mondta Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Tehát mi a minta? Ahogy ő szeretett minket, úgy kell szeretnünk egymást. Elég magasra van téve a léc, ugye? Ha a negyedik ige, János 15-17. Ezeket azért parancsolom nektek, mondja Jézus, hogy szeressétek egymást. Tulajdonképpen mindent, amit Jézus mondott, azért mondta, hogy végeredményben szeressük egymást. Az legyen a következménye, a gyümölcse, hogy ez a szeretet megvalósuljon. Róma 12:10. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Ahogyan szeretjük egymást a gyülekezetben, abban legyen gyengédség. Róma 13:8. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Van egy tartozásunk egymás felé. Tartozol nekem, hogy szeress. Én is tartozok neked, hogy szeresselek. Honnan van a tartozás? Onnan, hogy Jézus szeretett engem. Nem te tettél engem lekötelezetté, hanem Jézus. Nem én tettelek téged lekötelezetté, mert annyira szerettelek, hogy most már kénytelen vagy viszont szeretni, hanem mert Jézus szeretett téged. Innen van az adósságunk. Ezért kell szeretnünk egymást. 1 Tesalonika 4:9. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek. Hát nem szükséges, ez nektek megy. A testvéri szeretetről pedig nem, vagy azért nem szükséges, mert ezt úgyis tudjátok. Szóval a testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. 1 Péter 1:22. Tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. 3 jellemzőjét sorolja fel a testvérszeretetnek ez az egy biblia vers. Az egyik, hogy legyen képmutatás nélkül. Tehát ne az legyen, hogy Zita, annyira szeretlek. Fú, ez az Zita, ez nagyon gáz, ne haragudjatok. Érted? Hanem őszinte szeretettel közeledjek hozzá. Ezért nem arra kell figyelnem elsősorban, hogy az arcomon mi van, mikor ránézek, hanem arra, hogy a szívemben mi van, mikor nem látom. Érted? Nem az a lényeg, hogy az arcomon mi van, mikor ránézek, amikor rám néz, hanem hogy a szívemben mi van, mikor nem látom. És ő sem lát engem. Azt mondja, hogy tisztítsd meg a szívedet képmutatás nélküli testvérszeretetre. És utána úgy folytatja, hogy ez a szeretet, ez legyen kitartó, hát ezek szerint kell hozzá kitartás. És legyen tiszta szívből jövő, őszinte. 1 János 3:11. Mert az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Ez az üzenet. Ez a fő üzenet, kezdettől fogva, hogy szeressük egymást. 1 János 3:23. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsot adott nekünk. Teljesen leegyszerűsíti Pál atyánk, illetve János atyánk fia dolgot. Tudjátok, János volt az egyetlen apostol, aki természetes halállal halt meg, és nagyon öregkort ért meg. Azt mondják az egyház történeti leírások, hagyományok, hogy amikor János öreg volt, már saját lábán nem tudott elmenni a gyülekezetbe, de még akkor is úgy szerette a gyülekezetet, hogy elvitette magát. És ott beült a gyülekezet közepibe, vagy ahova helyet adtak neki, és ott tanítgatta a fiacskákat. És azt mondta, fiacskáj, szeressétek egymást. És tudjátok, amikor az ember megvédül, általában leegyszerűsödnek a dolgok az életében. Ez a legnagyobb lángelméknél is így volt. Minél idősebb valaki, annál letisztultabban látja a dolgokat. És amikor János megöregedett, letisztultak benne a dolgok, ezekkel a Jézussal kapcsolatos dolgok, és igazából 2 dolgot mondott. Azt mondta, hogy az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást. Tök egyszerű. Higgyél az Úr Jézusban, és szeresd a testvéreidet. Ennyi. Ez a keresztény program. Ez a te programod. Higgyél az Úr Jézusban, szívedből, és szeresd a testvéreidet. Ha ez megvan, akkor a többi menni fog. 1 János 4:7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született, és ismeri Istent. 1 János 4:11. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Emlékeztek? Hogy kitett lekötelezetté? Isten az ő szeretetével. Ezért tartozom szeretni a testvéreimet. 1 János 4.12. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük Istent, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 2 János 1.5. Nem úgy kérlek téged, úrnőm, ugye úrnőnek nevezi ott a gyülekezetet, ilyen burkoltan, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt, hogy szeressük egymást. 1 Tesszalonika 3.12. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Mi szeretünk titeket, és azt kérjük, az a kívánságunk, hogy az Úr gyarabítson benneteket is. Az egymás iránti szeretetben. 2 Tesszalonika 1.3. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Látjátok, ez a bibliai vers is két dologról beszél, a hitről és a szeretetről. Azt mondja, hogy hálásak vagyunk értetek, hiszen a hitetek nő, és a szeretetetek egymás iránt gyarapodik, gazdagodik. Milyen jó ez? Hiszem, hogy az Úr ezt akarja veled. Hogy nőjön a hited. És hogy gyarapodjon, gazdagodjon benned a szeretet Tomi iránt. Vagy az iránt, aki melletted ül. Nézz körül, kérlek. Óvatosan. Istennek az a célja, hogy gazdagodjon a szereteted. Na most nézz arra is, amerre eddig nem, amire most direkt nem néztél. Ajajaj. Hogy gyarapodjon, gazdagodjon bennünk a szeretet. Na most látjátok tehát, hogy az egymással kapcsolatos legfontosabb akarata az Úrnak az, hogy szeressük egymást. Talán legjobban ennek a lényegét a Róma 13.8.10 fogalmazza meg, amiből már idéztem, de most egy picit bővebben is szeretném megmutatni nektek. A Róma 13.8.10 azt írja, senkinek se tartoztatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne parázdálkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátjának. A szeretet tehát a törvény betöltése. Tudjátok, miről szól ez a pár mondat? Arról, hogyha működik bennem a szeretet irántad, akkor nincs szükségem semmilyen egyéb parancsolatra. Ha bennem ott van a valódi, képmutatás nélküli, őszinte, tiszta szívből jövő, kitartó szeretet feléd, akkor nem kell tanítani engem senkinek arra, hogy mit csináljak veled, meg mit ne csináljak veled. Mert a szeretet önmagában eligazít minden kérdésben. És aztán itt részletezi is a második kőtáblának a parancsolatait, ami a 10 parancsolatból való. Azt mondja, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd. Ugye 4 fontos parancsolat, ami ember és ember kapcsolatát szabályozza. Tehát Isten itt kifejti tételesen, hogy mit ne csinálja másikkal. De figyeljétek csak meg, ha valaki szeret, akkor nincs szüksége erre a 4 parancsolatra. Így van. Mert hogyha én szeretem az Orsit, nem fogok paráználkodni. Ha szeretem a te feleségedet, ha szeretlek téged, akkor nem fogok paráználkodni. Nincs szükségem arra, hogy valaki azt mondja, hogy ne paráználkodj. Miért? Mert szeretet van bennem. Hogyha én szeretlek téged, akkor nem kell arra tanítani, hogy ne öljelek meg. Mert érdekes módon a szeretet és a gyilkosság összeférhetetlen. Viszonylag ritkán ölnek meg valakit szeretetből. Hogy a maximum, hogy agyonnyomom, úgy megölelem, hogy az ikrek szeretik, amikor az óvodába elviszem őket reggel. Tudjátok, a kicsiknek vannak ilyen liturgiái. Lehet, hogy nálad, másoknál is így van. És amikor én viszem az óvodába őket reggel, akkor átveszik a cipőjüket, levetkőznek, és akkor van egy szokásunk, én leülök az egyik kis padra, és akkor először így a térdeimre ülnek, kétszer lehajolnak, a hátukat így végig csiklandozom. Kétszer egymás után, tehát nem egyszer és nem háromszor, hanem kettőször. És mikor megvolt a második, akkor jön az a mondat, most roppancs ki. Ez azt jelenti, hogy így megfogom hátulról a két erős karommal, és jól megszorítom őket. És akkor rendben van. Akkor mehetünk be a csoportszobába. Tehát maximum itt előfordulhatna az, hogy szeretetből megölöm őket. mert úgy kiroppantom, hogy szegények összeroppannak, de általában ez nem így történik. Hogyha valakit szeretek, akkor nem fogom ellopni azt, ami számára fontos. Így van. Ha szeretlek téged, akkor nem fogok arra kívánkozni, ami a tiéd. Tulajdonképpen ezért, hogyha a szeretet működik bennünk, akkor mindent helyesen fogunk csinálni. Hogyha szeretted a testvéreidet a gyülekezetben, akkor nincs szükség arra, hogy tanítsalak téged arra, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Tudni fogod. És ha olyat tettél, amit nem kellett volna, azt is érezni fogod. És hogyha olyat szeretnél tenni, amiről tudod, hogy ez jó lenne, azt is érezni fogod. Tehát itt most befejezhetném ezt a tanítást, és azt mondhatnám, szeressük egymást, gyerekek, hát a szeretet Isten volt. De én még nem vagyok olyan öreg, mint János. És ezért fogok egy pár dolgot mondani. De azért is fogok mondani, mert felfigyeltem arra, hogy az 56, bár a szeretet a legfontosabb, és ha a szeretet megvan, minden megvan, de mégis az 56-ból csak 16 beszél erről. És a másik 40 meg egyéb dolgokat is mond. Ezek szerint mégiscsak szüksége van a derék keresztényeknek és a gyülekezeteknek arra, hogy beszéljen nekik Isten arról, hogy azért mégis mit csinálj és mit ne csinálj. Miért? Mert tudjuk mi sokszor, hogy szeretni kéne egymást, és a szeretet mire indítana bennünket, meg mitől tartana távol, de ettől függetlenül mégis átlépjük ezt a mércét. És mégis teszünk olyan dolgokat, amiket nem kéne, buzdításra van szükségünk, hogy olyan dolgokat tegyünk viszont, amit pedig kellene. Úgyhogy tanulmányoztam a fennmaradó további 40 ige helyet is, és próbáltam valamiféle elvet, vagy elveket felfedezni benne. Van-e valami rendszer, van-e valami szisztéma, vannak-e benne hangsúlyok? És azt figyeltem meg, vagy arra jöttem rá, ez lehet, hogy szubjektív, de arra jöttem rá, hogy ez a további 40 ige, ami arról szól, hogy egymáshoz hogyan viszonyunk, igazából három nagy terület köré csoportosul. Kíváncsi vagytok, hogy mi az a három nagy terület? Hogy hogyan viszonyuljunk egymás személyéhez, egymás hibáihoz és egymás szükségeihez. Nagyjából erre a három területre csoportosíthatók ezek az igék. Azaz, Isten szeretné, hogy amikor szeretettel vagyunk egymás iránt, akkor ebből fakadóan helyesen viszonyuljunk egymás személyéhez, egymás hibáihoz és egymás szükségeihez. Úgyhogy szeretnék gyorsan végigmenni ezeken, és tényleg csak felolvasom, én csoportosítottam, kategorizáltam az igéket, felolvasom őket, lehet, hogy valamihez fűzök valamit, lehet, hogy valamihez nem. Nézzük, hogy mit mondanak azok a Biblia versek, amelyek az egymás személyéhez való viszonyulásra tanítanak bennünket. Róma 12:5. Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Hát először is meg kell értenünk, hogy mi most már egy test vagyunk. Meg kell értenünk, hogy nem képzelhetjük el az életünket individualista módon. Onnantól kezdve, hogy Jézus elhívott minket. Mert ő gyülekezetbe képzelt el az életünket. Egybe szerkesztett minket, és azt mondja, hogy indulj ki abból, hogy egymásnak tagjai vagyunk. Róma 15:7. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ugyanezt erősíti meg, mivel egy testé tett bennünket az Úr, ezért ezt fogadd el. És fogadjuk be egymást. Hozz egy döntést, konstatáld magadba. Ezt úgy zárd le magadba ezt a kérdést, hogy mi összetartozunk. Én összetartozom azokkal az emberekkel, akiket az Úr ugyanúgy elhívott, mint engem, és ezért befogadjuk egymást. Róma 15:5. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Tehát a kölcsönös egyetértés. Úgy viszonyuljunk egymáshoz, egymás személyéhez, hogy ebből egység, ebből közösség, ebből egyetértés tudjon kialakulni. Efézus 4:25. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ugyanerről beszél. Tagjai vagyunk egymásnak, és mivel ez így van, ez bizonyos dolgokat kiszűr az életünkből. Akkor kicsit lépjünk tovább, ezekben az igékben, amelyek az egymás személyhez való viszonyról beszélnek, vannak olyan igék, amelyek kifejezetten a negatív esetőségről beszélnek, amikor a gyülekezeten belül nem megfelelően viszonyulunk egymáshoz. A Galata 5.15 azt írja, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. Micsoda? Hát ilyeneket ír hívő keresztényeknek, gyülekezeteknek? Azt mondja, ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészétek. Hát látod még ilyet a világ? Hogy keresztény gyülekezetben az új világ örökösei egymást marják és falják, mindig belekap a másikba, mindig kiharap belőle egyet, mindig rátámad, mindig mond neki, vagy mond róla olyat, vagy tesz vele olyat, ami neki fáj. És még csak az első században járunk, és nem is az öreg apostol János írta, hanem Pál. Miért van az, amikor egy keresztény közösségben, azoknak a közösségében, akik meghaltak a bűnnek, akik újjászülettek, akiknek örök üdvösségük van, mégis marják, falják az emberek egymást? Azért, mert nem helyesen viszonyulnak egymás személyéhez. Kolosszi 3.9. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi ember cselekedeteivel együtt. Hogy lehetséges az, hogy egy gyülekezetben hazudunk egymásnak? Én hazudok neked, miközben az Úr bennem él? Te hazudsz nekem, miközben szereted az Urat, az igazság Istenét? Hát ilyen nem fordulhat elő, de Pál szerint mégis. Mert nem úgy látsz engem, ahogyan látnod kellene. Vagy én nem úgy nézek rád, ahogyan néznem kellene rád. Galata 5.26. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Na tessék. Becsvágyók. Megcsinálom a karrieremet. A gyülekezeti karrieremet. Mindenki tudja, hogy én milyen jól tudok imádkozni. Hogy én mennyire adakozó vagyok. Én nem tudom, én annyira jól szolgálok. És ez messziről látszik. És ott van az emberekben a becsvágy. Hívő, újjászületett emberekbe. Aztán azt mondja, hogy ne legyünk egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ingerlem a másikat? Hát ne szórakozzám, hát gyülekezetben vagyunk. Hát mi az, hogy ingerlem a másikat? Tudjátok, mennyi minden le lehet ingerelni egymást. Amikor tudom, hogy neked valami nincs, de nekem meg van, és akkor kiteszem, hogy lásd, hogy nekem van, de neked nincs, feleséged, gyereked, férjed, autód, nyelveken szólás adományod, vagy bármi. A szeretet nem ingerli a másikat. Vagy egymásra irigykedők. Akkor irigykedek a másikra. A francból. Neki miért van annyi barátja? Neki miért voltak hívők a szülei? Nem tudom én. Irigykedek a másikra. Na, inkább nem mondok több konkrétumot. Képzeljétek el. Tudom, nehéz, de. Miből fakadnak ezek a fajta torzsalkodások, veszekedések, viszálykodások, hogy nem helyesen viszonyulunk egymáshoz? A Márk 9.34-ben azt írja a Biblia, hogy Jézus a tanítványaira rákérdezett, mert hallotta, hogy valamiféle disputa zajlik közöttük, és ők azonban hallgattak, nem válaszoltak neki semmit, hogy miről vitatkoznak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Arról vitatkoztak egymással, hogy ki a legnagyobb. Tehát az ego még nem került a helyére az életükbe. Még többet gondoltak magukról, mint amit gondolniuk kellett volna. Általában egyébként ezek a problémák ebből fakadnak. Amikor még nem került a helyére az énem, amikor többet gondolok magamról, mint amit gondolnom kellene, amikor még nem értettem meg, hogy irgalomból és kegyelemből vagyok, aki vagyok, az Isten szeretete miatt vagyok, aki vagyok, és amin van, az nem magamnak köszönhető, hanem az Istennek. És azért nagyon fontos, hogy tiszta, egyszerű, alázatos, józan módon gondolkodjunk önmagunkról. Tehát erről vitatkoztak. Galata 5.26. Ne legyünk becsvágyók, Egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ezt már olvastam. Filippi 2:3. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Szóval ne önzésből, ne hiú dicsőségvágyból. Hívők is cselekedhetnek hiú dicsőségvágyból. Lehet rossz a motivációjuk. Azt mondja a Biblia, hogy ne engedjünk ennek, hanem inkább alázattal tartsuk különbnek egymást magunknál. Tudod, milyen zavaró az, amikor a gyülekezetben van valaki, akiről tudod, hogy ő jobb mindenkinél. Amikor valakivel beszélgetsz, és bármiről véleményt alkot, érzed, hogy te sehol nem vagy ő hozzá képest. Ő jobban tudja, hogy kell imádkozni, ő jobban tudja, hogyan kell berendezni a termet, ő jobban tudja, hogy kell elkeverni a cukrot a teában, ő jobban tudja, hogyan kell felöltözködni, és hogyan nem. Ő jobban tudja, hogyan kell gitározni, hogyan kell hangtechnikát beállítani. És egyszerűen rájössz, hogy igazából bármiről beszélgetsz vele, mindent jobban fog tudni, mint te. Azt mondja a Biblia, hogy tartsd alázattal különbnek a másikat önmagadnál. És ha valamiben az Úr tovább vitt téged, akkor szolgálj vele. Szeretettel. Úgy, mint aki tisztában van, hogy ez nem az ő élet. 1 Péter 5:5. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig ilyen legyetek alázatosak. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Mert az Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Róma 12:16. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ez egy olyan szép kifejezés, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Amikor valaki érzi, hogy én nagyon bölcs vagyok. És rádárasztanám most az én bölcsességemet. Hadd adjak egy tanácsot. Ha nem kérnek tőled tanácsot, ne adj tanácsot. Föltétlenül. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor az Úr akarja, hogy tanácsot adj. Szóval látjátok, nagyon egészségesen kell ezt látni. Mert lehet, hogy van egy testvéred, akinek szüksége van a tanításra, a helyreigazításra, mert látod, hogy mindjárt lemegy az útról és megüti magát. Akkor szeretettel, józansággal, bölcsességgel fontos, hogy adj neki tanácsot. De ha nem kérnek tanácsot, akkor gondold meg, hogy adsz-e tanácsot, vagy nem adsz tanácsot. Olyan sokszor, tudjátok, mi baja van a gyülekezetekben? Hogy a sok felvilágosult ember osztja az észt egymásnak, és beleszólnak a hívők egymás életébe. És úgy érzik, hogy nekik joguk van erre, mert hogy ők hívők. És az Úr felelősséggel ruházta fel őket a testvérük iránt. Meg kell találni azt az egészséges, jó egyensúlyt, hogy úgy segítsd a testvéredet, úgy igazítsd helyre a testvéredet, hogy közben nem szólsz bele az életébe. Nem avatkozol bele az ő magán dolgaiba. Nagyon szeretném, hogyha mi olyan gyülekezet lennénk, ahol az emberek élvezik azt, hogy egy olyan közegben vannak, ahol épülhetnek, ahol bölcsességet, tanítást kaphatnak, de azt is érzik, hogy nem telepszik rájuk senki. Na, menjünk tovább. János 13:14. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, mondja Jézus, én az Úr a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Hogy hogyan viszonyulok a másik személyéhez. Hogy amim van, kész vagyok alázatosan te érted felhasználni. Efézus 5:21. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Szükség van az egymás iránti engedelmességre. Hogy amikor az egyik testvérem azt mondja, hogy legyen így, akkor én legyek képes elfogadni, hogy az úgy van. A múltkor berendeztük ezt a kis irodát, és én gondoltam, hogy egy fotel elég lenne benne. Aztán az istentisztelet végére láttam, hogy két fotel van benne, és hát mondom a Zolinak, te Zoli, nem lenne jobb, ha csak egy fotel lenne abban az irodában. Mondja a Zoli, hogy hát de hát több kismama is van, szoptatják a gyerekeket, minden, de jobb, ha több fotel van. És akkor úgy magamban gondoltam, hogy jó, akkor legyen több fotel. És akkor mondtam, rendben, legyen két fotel. Most azért, mert én vagyok a pásztor,
akkor is egy fotel lesz. Mert én azt mondtam, hogy egy fotel legyen. És neked nem lehet igazad, mert én vagyok a pásztor. Te meg csak a gondnok vagy.
De nem. Hát azt szeretné, hogy két fotel legyen, még jó indoka is van rá. Akkor ámen, legyen úgy. Nem kell föltétlen, hogy neked mindig igazad legyen. Hanem törekedj a jóra, hogy előre tudjunk haladni. Engedelmeskedjetek egymásnak, azt mondja az ige. Nem minden üdvösség kérdés. Például az, hogy egy fotel van, vagy két fotel, ez tipikusan nem üdvösség kérdés. 1 Korintus 11.33. Ezért tehát testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. Ez nagyon egyszerű kis ige, de mégis valamit tükröz arról, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Hogy nem az van, hogy bemegyünk az asztalhoz, és alig várjuk, érted, hogy rávessük magunkat arra az egyetlen tárra, amiben a sült csirkecombok vannak, mert jól kiszámolható, hogy nem fog mindenkire jutni. De nekem mindenképpen kell, hogy jusson belőle. De érted? Szeretett vendégségünk, felolvassuk. Várjátok meg egymást. És akkor az olyan, mint amikor a, tudod, a lóversenyen, a, vagy a agárversenyen az agarak ott a izébe várják, hogy mikor nyílik le a korlát, aztán akkor lemegyik, hogy csúsz, mindenki kilő. Na, szóval, hogy hogy viszonyulunk egymáshoz? Róma 14.19. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Úgy viszonyuljak hozzád, amire az építést és az egységet, a békességet fogja szolgálni. Zsidó 10.24. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Ez az egység legyen közöttünk. Na, menjünk gyorsan még egy párat. Azt mondja, hogy Róma 12.10. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengék, de a tiszteletadásban egymást megelőzőek. A tisztelet adásban egymás megelőzők. Akkor bejön a testvéred, akkor köszöntsd őt. Fejezd ki a tiszteletedet felé. A milyen jó az a gyülekezet, nem? Ahol tiszteljük egymást. Ahol nincsenek pozíciók, hanem az van, hogy te a testvérem vagy. És annyira hálás vagyok, hogy téged is megmentett az Úr. Nem olyan vagy, mint én pont. Nem baj. Vannak hibáid. Nem baj. Fiatalabb hívő vagy. Nem baj. Én akkor is tisztellek téged. És megadom neked a tiszteletet. Figyeljetek, ez nagyon fontos. Én ezt a kultúrát szeretném, hogy ezt a gyülekezetet jellemezze. Amikor tiszteljük egymást, a nagy tiszteli a kicsit, legalábbis aki nagynak gondolja magát. A kicsi tiszteli a nagyot, bármi miatt is gondolja ezt, de tiszteljük egymást. Aztán képzeljétek el, nagyon érdekes, találtam 4 igét, ami mind ugyanarról szól. És látszólag olyan külső dologról szól, de mégis elgondolkodtam, hogy miért van ennyiszer benne. Na, gyorsan felolvasom azt a 4-et. Róma 16.17. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 1 Korintus 16.20. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 2 Korintus 13.12. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 1 Péter 5.14. Szerintetek mi lesz benne? Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Istenem! Na, mi lesz itt? Bacillus adok-veszek. Tehát 4 ige is, amiben benne van ez a bűvös allélón, a csókolózásról beszél. Mert nyilván nem arról a fajta csókolózásról, ami a férj és a feleség között ildomos, hanem másfelől. Abban a kultúrában az a csók, amit egymás orcájára nyomtak, az egymás iránti szeretetnek és tiszteletnek a konkrét kifejeződése volt. Tudjátok, mi ennek az üzenete? Fejezd ki a szeretetedet a testvéreid felé. Fejezd ki a szeretetedet. Hogy mikor megjön Eiffel Robi, akkor megcsináltad ezt, hogy Robi, Isten áljon, de csináltad azt is, hogy kösz. Hogy érted? Azt mondod, szevaszámi! Vagy lepacsizhatsz vele, hogy Norbi, szevasz Norbi! Tehát értitek? Hogy legyenek olyan fizikai megnyilvánulások, amivel a szeretetedet kifejezed a testvéreid felé. Hát milyen jó ez? És két jelzőt mond a Biblia, hogy két dolognak kell jellemezni ezeket az aktusokat. Az egyik, hogy szent legyen. Tehát érted, azért ne a hölgyeket akart mindig szent csókkal illetni a gyülekezetbe, hanem azt mondja, igen, kész csók. Szóval, hogy legyen szent az az aktus, a másik, hogy az fejezze ki a szeretetet. De amennyiben szentségben van, és krisztusi szeretetben van, az nagyon áldott dolog. Hogy felszabadít, hogy valahogy utat enged az isteni szeretet áradásának. Tehát merjétek gyakorolni magatokat ebbe. Márk 9:50. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, békességben éljetek egymással. Nagyjából erről ennyit. Szóval, hogyan viszonyulunk egymás személyhez? Fogadjuk el egymást, tiszteljük egymást, tartsuk különnek egymást önmagunknál, és lássuk azt, hogy a Krisztus őt is elhívta. A többi, menjünk tovább. Egymás hibáihoz hogyan viszonyuljunk? Ez egy másik olyan terület, ahol általában defekt probléma szokott lenni. Hogyan viszonyulunk egymásnak a hibáihoz? Ugye ez nem könnyű. Gyorsan megpróbálok gyorsítani, az igéket felolvasom. Róma 15:14. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Tehát szükségünk van arra, hogy tanítsuk egymást. Mert ez segít levetkőzni hibákat. De fontos, hogy ezt bölcsességgel és krisztusi szeretettel tegyük. Róma 14:13. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Ne ítélkezzünk egymás felett. Látod, hogy a másik hibázott, vagy a másik nem tökéletes, vagy nem olyan, mint ahogy te szád íze szerint való. Ne ítélkezz felette. Nem te vagy a bíró, hanem az Úr a bíró. Nagyon könnyű beleülni a bírói székbe. Nagyon könnyű ítélkező emberré válni, amikor már eleve azon a szemüvegen keresztül nézel mindenkit, hogy mit nem csinál jól. Bejössz a gyülekezetbe, és már alig várod, hogy lássál valamit, ami nem úgy megy, ahogy mennie kellene. És akkor az nem jó. Azt mondja a Biblia, hogy ne ítélkezzünk egymás felett. Jakab 4:11. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Mit jelent a rágalmazás? A rágalmazás az, amikor én rosszakat mondok rólad úgy, hogy nem győzöttem meg arról, hogy ez pontosan mi az igazság. Ne beszélj rosszakat a testvéredről az ő távol létében. Isten embere ő. Ifjú létére ráérzett egy nagyon fontos igazságra. Vigyázzatok erre a fiúra, Tanni, mert valami nagy terve van az Úrnak vele. Szóval, hol is tartottunk? Tehát, hogy ne rágalmazz, ne beszélj olyan dolgokat. Tudjátok, mennyi baj származott már a gyülekezetekben arról, amikor nekem van valami problémád veled kapcsolatban, mondjuk az Itával, és akkor megbeszélem a Robival. Te, Robi, az a helyzet, hogy az Itával az a baj, hogy... De ezt nagyon őszintén mondom ezt. Tényleg, szeretem őt nagyon. És, de meg kell, hogy osszam veled ezt, mert olyan nagy a teher a szívemben, hogy egyszerűen nem tudom. És akkor, ugye ez baj, hogy neki elmondtam? Hát, ugye necces. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ha az Itával is megbeszéltem, akkor már lehet, hogy vele nem kell megbeszélnem. Ha az Itával még nem beszéltem meg, akkor meg nem vele kell megbeszélnem először. Ha lehet. Van egy nagyon fontos alapszabály. A problémáidat kezeld közvetlenül. Ha valakivel problémád van, kezeld közvetlenül. Menj oda hozzá, legyél olyan bátor, szeresd annyira, hogy oda mész hozzá, és megbeszéled vele. És hogyha ezt nem mered megtenni, akkor mondd el az Úrnak. Ámen. Azt mondja, ne rágalmazzátok egymást. Jakab 5:9. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. 1 Tesszalonika 5:15. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt. Ezt csináltad? Akkor én meg ezt csinálom. Hát te így? Akkor én majd úgy. Ezt kívül kell hagyni a gyülekezeten, ezt a fajta bosszúálló mentalitást. Efézus 4:2. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Viseld el. Barátom, ez egy ilyen hely. Kénytelen vagy elviselni embereket. Ez hozzátartozik Isten tervéhez. Kolossé 3:13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Tehát viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Nem működik máshogy a gyülekezet. Meg kell bocsátanod. Néha kis dolgokat, néha nagy dolgokat. Nem fogsz tudni tovább lépni megbocsátás nélkül. Efézus 4:32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Jakab 5:16. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát, hogyha én vétettem az ita ellen, akkor valljam meg neki. Ő bocsásson meg, imádkozzunk egymásért, és meggyógyulunk. Ilyen egyszerű. Valakivel konfliktusba keveredtél? Menj el, beszélgess vele. Valld meg neki, ő is vallja meg neked. Bocsássatok meg egymásnak, kérjetek bocsánatot egymástól, imádkozzatok egymásért, és meggyógyultak. Ilyen egyszerű. Ámen. Ez nehéz. Szóval kevés gyülekezet van, ahol azt megcsinálják. Hidd el nekem. Kérlek, csináljátok ezt így. Tehát viszonyuljunk így egymás hibáihoz, egymás szükségeihez. Egy következő dolog, gyorsan, pár ige. 1 Korintus 12:25. Ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Egy másik fontos dolog, hogy figyeljünk oda egymás szükségeire. Vedd észre, amikor a testvérednek valami hiánya van, valamilyen problémája van, és lépj felé. Ne várd, hogy majd a szolgáló, majd a pásztor, vagy a vezetők, majd ők megoldják. Ha te láttad, akkor az Úr téged akar használni. Vedd észre, és viseljenek gondot egymásról a tagok, anyagilag, lelkileg, segítségben, technikai dolgokban. Figyeljetek oda egymásra. Úgy szeretném, hogyha figyellétek egymást. És magától működne a gyülekezetben ez, hogy amikor látsz valami szükséget, akkor te törődsz a másikkal. Milyen jó dolog, kevés embernek van olyan közössége itt, ebbe a kultúrába. Kevés ember tartozik olyan közösséghez, pláne akinek még a családja se jó. Ahol számíthatna emberekre. Egy új kultúrát vezessünk be a gyülekezetbe, ahol törődünk egymással, odafigyelünk. Én nem tudok mindenkire odafigyelni, és nem is akarja Isten, hogy azt én csináljam. Azt akarja Isten, hogy mindenki törődjön azokkal, akik az ő látószögében vannak. És próbálj meg felük foglalkozni. 1 Tesszalonika 4:18. Vigasztaljátok tehát egymást. Van, amikor vigasztalásra van szükségünk. 1 Tesszalonika 5:14. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Tehát a lelki szükségletekbe figyeljünk oda egymásra. Vigasztaljuk egymást, bátorítsuk egymást. Róma 1:12. Hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által. Bátorítsuk egymást a hitünkkel, építsük egymást a hitünkkel. Galata 6:2. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Látod, hogy a testvérednek terhe van? Tedd alá te is a válladat. Hordozzátok egymás terhét, azt mondja a Biblia. Galata 5:13. Mert testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Szolgáljunk egymásnak szeretetben. 1 Péter 4:9. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül, mondja az ige. Nyugodtan hívjátok meg egymást vacsorára, ebédre, uzsonnára, tízóraira, bármi ilyesmire, és ne zúgolódva tegyétek ezt. Szóval ez a három terület van, hogy egymás személyéhez, egymás hibáihoz, illetve egymás szükségeihez hogyan viszonyulunk. Ez lett volna a lényeg, és egy picit visszautalnék csak a múlt vasárnap üzenetre még. Emlékeztek, hogy mi a jól működő kapcsolatok titka a gyülekezetben? Mondjuk együtt. Kölcsönösen Krisztuson keresztül. Kölcsönösen Krisztuson keresztül. És annyira fontos volt, hogy a kulcsigét szeretném még egyszer idézni, ami a múltkor is volt, hogy az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével növekszik. Tehát kinek a hatása kell, hogy érvényesüljön az egymással való kapcsolatainkban? Jézus Krisztusnak a hatása. Hogyan gyakorol Jézus ránk hatást? Ezt a múltkor sem mondtam el, mert nem volt időnk, úgyhogy eldöntöttem, hogy most akármi lesz, gyorsan felsorolom. Hogyan gyakorol Jézus hatást ránk, illetve a kapcsolatainkra? Három dolog által. Az első a példájával. Igaz? Ahogy a János 13-ban olvassuk, ti így hívtok engem Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a lábaitokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Nézzétek az utolsó mondatot. Példát adtam nektek. Miben? Hogy ahogyan én tettem veletek, ti is úgy tegyetek egymással. Akkor fog Jézus hatása érvényesülni a kapcsolatainkban, ha én úgy viszonyulok hozzád, ahogyan Jézus viszonyult az övéihez. Mindig gondold végig, amikor valamit készülsz tenni, mondani valakiről vagy valakinek, hogy vajon Jézus hogy tenné ezt? Ő hogyan csinálná? Akkor én is megpróbálom úgy csinálni. A másik dolog, amivel Jézus hatást gyakorol, az ő igéjével. Mert azt mondta például a János evangélium a 13.34-ben, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jézus nem csak példát adott nekünk, hanem parancsolatot is. Tehát nem csak a példájával gyakorol hatást, hanem az igéjével is. Amikor valakihez viszonyulsz, gondold végig, hogy mit mond róla az ige. És a harmadik dolog, amivel Jézus hatást gyakorol a kapcsolatainkra, ez pedig az ő szellemével. Jézus azt mondta, János 14.26-ban, a pártfogó pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Mit csinál a Szent Szellem? Indít belülről. Indít egy konkrét helyzetben, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Ő vezet téged. Jó hosszú volt. Nagyon sok ige volt. Ezeket mondja a Biblia. És egy a cél igazából, hogy a szeretet motiváljon bennünket. A szeretet legyen a fő iránytűnk abban, hogy mit teszünk, és mit nem teszünk a gyülekezetben. És engedjük, hogy Jézus hatása érvényesüljön bennünk. Akarjuk ezt. Az ő példáját kövessük, az ő igéjét kövessük, és az ő Szent Szellemének az indítását kövessük. És tudd, hogy a gyülekezet jó. Ez Isten terve. Amen. Gyertek, imádkozzunk.